Eredményes élettalálkozó 2018. szeptember 7-e. Alapfogalmak.
Mi? Szerintem beszéltessük meg egy kicsit Attilát is. Rafi, te? Nézd meg, ő a hibás. Erőszakot? Az nem mindenkinél jön be. Attila, akkor átadhatom neked? Jó. Jó, figyelj, akkor csak így köszönök, aztán átadom a mikrofont. Szuper. Na, mi a helyzet? A vezérkar engedélyt adott, mehetek? Mehetünk. Megint megkaptam az engedélyt. Köszönöm. Hát, nagyon hosszú idő után egy nagyon szép délutánt kívánok valamennyiüknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Nem tudom, hogy mikor kellene egy új mondókát kitalálnom, de ezt úgy annyira szeretem, mert fontosak vagytok nekünk, és hála Istennek az internetért túl a sok káros dolgon, ami rajta van, de hogy használhatjuk ezeket az eszközöket arra, hogy elérjünk embereket, arra, hogy közvetítsük a Bibliának az üzenetét, amiben hiszünk, és lehet, hogy csak most kapcsolódsz be, sokszor el szoktuk mondani, hogy az eredményes élettalálkozó egy keresztény szolgálat. Nem én vagyok a szolgálatnak a vezetője, és Linglof Sándor, aki szeretetét küldi nektek, és sajnos most nem tud itt lenni. Nem tudom, valami büntetést ki kéne neki találni, mert azért a szünet utáni első eredményes életről hiányozni azért az nem kicsi dolog. Ki van rúgva, igen. Hát azt nem lehet, ő a főnök. De hogy a kisfiának van a születésnapja, úgyhogy ez egy egész jó indok volt, hogy ezt el tudtam fogadni én is. De szeret benneteket, és a legközelebb szeretne itt lenni. Úgyhogy hiszünk abban, és meg is vagyunk róla győződve, hogy ezek az üzenetek, ezek megváltoztatnak életeket. Nem azért, mert mi annyira nagyszerűek lennénk, hanem mert a Biblia üzenetét próbáljuk nagyon egyszerűen átadni, prédikálni és alkalmazni. Azt hiszem, hogy ez az eredményes élettalálkozónak a lényege. És köszönjük a barátságotokat, hogy néztek bennünket, köszönjük a visszajelzéseket, és lélekben együtt vagyunk. Mit szántok, ha imádkoznánk egyet? Kezdjük egy imával. Atyánk, köszönjük. Köszönjük, hogy ma is feljött egy újabb nap. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy hallhatunk a Te igédből. Köszönjük Sanyit, kérlek áld meg ma családjával. Áld meg valamennyi kedves nézőt és hallgatót, barátainkat. Adj nekünk valami igazit, ami gyógyulást hoz a szívünknek, mert erre van szükségünk. Valamennyien meg vagyunk sebesülve. Ki kicsit, ki nagyon. Ki, van, aki lehet, hogy úgy hallgatott, hogy teljes reménytelenségben vagy, úgy gondolod, hogy nincs már számodra remény. Lehet, hogy megfordul a fejedben, hogy lehet, hogy be kéne fejezni. És most én érted imádkozom, kérlek, ne tedd meg. Van remény. Az egész eredményes élettalálkozó erről szól. A Biblia üzenete erről szól, hogy van remény. És az, hogy remény az nem fejezi ki azt a csodát, amiről beszélünk hétről hétre, és ami egy valóság az életünkben. Mert Isten létezik. Kérlek, áld meg ezt az alkalmat Te nevedben, a Jézus nevében. Amen. És én most szeretném átadni a szót Sós Attilának, aki hosszú évek, mennyi? Minimum 10 éve rögzíted a... Minimum 10 év, de lehet, hogy alálövök, azóta rögzíti az eredményes élettalálkozó hanganyagait, és aztán majd jövök vissza. Úgyhogy hallgassátok Attilát szeretettel, drága Atti, 15 éve, ti bocsánat, 15 éve. Gyere, Atti!
Hát Isten hozott mindenkit. Ebből az egész felvezetésből annyit tudtunk meg, hogy több öregebb vagyok 15 évnél. Ha már 15 éve rögzítem ezt, úgyhogy ez az egyetlen, amit érdemes megjegyezni. És tanítok, bár az eredeti foglalkozásom informatikus és mérnök, de tanítok. Biblia, illetve eredmény, én itt tanítom az óráimat, ez a címe, eredményes élet. Nevelés órája. Az állam azt mondja, hogy hit és erkölcstan. Teljesen lehetetlenség ezekről tanítani. Úgyhogy elkezdődött az év, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kívánok. És mint egy tanár, a következőt vettem én észre, és minden diákomnak a Bibliájának a hátuljára ezeket oda varázsoljuk. És nektek is ezt most így elmondom. Mert tudom, nagyon jól mondok egy webcímet, úgyse fogod megnézni. Ha elmondom, akkor lehet, hogy letöltöd onnan azt, amiről én most beszélni fogok. Bibliai alapfogalmak, amelyek nélkül nehéz érteni a Bibliát. Ha unjátok, akkor majd így levágjátok, és azt mondjátok, hagyjam abba, a többit majd elolvassátok. Az egyik elhangzott, hogy istenlétezik.hu, a másik meg az, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten, hú, per Biblia, és ott megtalálod ezt, hogy fogalmak címszó alatt, letöltheted, kinyomtathatod és berakhatod a Bibliában. Nagyon sokszor fogod eleinte nézni. Miről is van szó? ABC rendben van egy csomó ilyen. Például alázat. Ugye nem az alázatossal keverendő össze, az alázat, bibliai fogalom, az meghajolni, általában meghajolni az igazság előtt. Az alázat, Istennel kapcsolatban az, hogy elfogadni, hozzáigazodni, a gondolkodásomat Istenhez igazítani. Ez az alázat. És mikor azt mondja, légy alázatos, akkor végül is ezt mondja, hogy igazítsd hozzá az igazsághoz, a valósághoz, a gondolkodásmódodat, szemléletmód változtatás, ugye? Másik, add a szíved. Add a szíved nekem. Elég fura dolog, mindenki nevet rajta, amikor a gyerekeknek erről beszélek, hogy most én kivegyem vagyok. Nem. Add a szíved. Megengedem Istennek, hogy kijavítson. Add a szíved akárkinek, ugye mindig általánosítani is lehet, add a szíved oda valakinek, engedd meg, hogy a másik kijavítson téged. Áldani. Ez azt jelenti, hogy jót mondani. Jót mondani. Úgyhogy áldott, hogy úgy mondja a Zsoltár, hogy boldog ember az, de a boldog az másik fordításban áldottnak van fordítva, úgyhogy áldott ember az, aki nem jár vonaszok tanácsán, és így tovább. Úgyhogy áldani azt jelenti, hogy jót mondani, és ha Isten valakiről jót mond, akkor ha Isten mond valamit, az akkor meg is történik. Tehát Isten, mikor egy áldást mondunk másnak, hogy áldjon meg téged az Isten, akkor igazából azt kérjük Istentől, hogy csináljon már valami jót a másikkal, ugye, mert ha ő mond valamit, akkor az megtörténik, tudjuk. A Biblia elején úgy kezdődött, Isten mondta, és lett. Következő, béketűrés, türelem a nehézségben, szenvedésben. Biblia, az élő Isten élő beszéde. Tehát, ha ezt nem tanulod meg, hogy a Biblia az nem egy holt könyv, hanem egy élő Isten, aki itt van, az éppen beszélni fog hozzá, tehát ez a Biblia. Amúgy azt jelenti, hogy könyvek. 66 könyv van benne. Bölcsesség. Mi a bölcsesség? A bölcsesség az nem egy okosság, nem pedig tudás, hanem a meglevő ismeretet jól alkalmazni. Ez a bölcsesség. És ehhez lehet, hogy kicsi a tudás, más emberek szemében, ha jól alkalmazod, akkor sokkal több haszna van az életbe, mint bármi másnak. Mondok egy példát, nem tudom, mikor volt az első holdraszállás, Tudjátok? Valamikor akkor. Az a tudás, ha tudod. A lényeg az, hogy akkor a tudósok ugye azt mondták, hogy 30 millió év alatt a Holdon már legalább 5 méter magas homokréteg van. Tehát, hogy építsük meg a holdkombot? Hát úgy, hogy tudjon mászkálni az 5 méteres homokba. Pár keresztény tudós pedig azt mondta, hogy 6000-7000 év, egy centinél nem lesz több. És mindenki emlékszik, mikor a Neil Armstrong kiugrott, mintha egy 2 éve magára hagyott szobába ugrott volna ki, annyi por szállt fel a talpa alól, és nem 5 méteres homokba zuhan. Bölcsesség, jól alkalmazni a tudást. Ugye? Ez a bölcsesség. Tudom, hogy 7000 év, és nem építek 5 méteres homokba járó holdkompot. Az összes többi, tehát ez a, szokták is mondani a bölcsességek könyve, bölcsesség irodalom, ugye itt bűn, céltévesztés, a jó elrontása, nem ismerni Jézust, mondja János 14-ben, ugye? Az eredeti elrontása, ez a bűn. A bűn az nem az, hogy valami rosszat teszek, az inkább úgy szoktuk mondani, úgy szoktam tanítani, hogy az bűnök kategóriája, ami a bűnből származik, vagyis abból, hogy nem ismerni Jézust. Ott kezdődött, hogy elrontottuk azt a jót, amit ő tervezett. Ez a bűn. Ugye, tehát, mikor a Bibliát olvasod, és a bűnről beszél, akkor ez jó, ha ez ugrik be a fejedbe. És nem pedig a megenni, mit tudom én, mennyi fagyit. Bűnvallás. Ugye vannak egyházak, akiknél ez nagyon komolyan megy. A bűnvallás, és mégsem biblikus, a bűnvallás a Biblia szerint egyetérteni az igazsággal, egyetérteni Istennel, igazat adni neki. Wow. Egy újabb látogató érkezett, kamera nem veszi. Bűnvallás. Egyetérteni Istennel, beismerni, elismerni az igazságot. Ennyi, nem több. Büszkeség. Ragaszkodni a saját elképzelésemhez. Védelmezem végül is a hazugságot, ugye? Ezzel szemben ugye ott van az alázat, ott van a bűnvallás, és így tovább. A dicsőség. Nekem ez nagyon sokat, eleinte nagyon sokat zavart, annó valamikor tizenakárhány évvel ezelőtt, hogy dicsőség. Isten dicsősége, Isten dicsőíteni kell, stb. Ezt nem értettem, amíg aztán itt meg nem magyarázta nekem a Sanyi az, hogy a dicsőség az a nagyszerűségnek a megnyilvánulása, vagyis egy példa, amikor valaki 100 métert 8 másodperc alatt lefut és föláll a dobogóra, akkor ugye azért állhat oda fel, mert megnyilatkozott a nagyszerűsége azzal, hogy ő futotta le a elképesztő idő alatt, lefutotta a 100 métert. És amikor föláll, és megtapsolják, az meg a dicsőítés. Tehát elismerjük azt, hogy megnyilatkozott az ő nagyszerűsége. Tehát a dicsőségének az elismerés, ez a dicsőítés. És ez nagyon-nagyon fontos. Nem igazán annak, aki kapja, hanem annak, aki adja. Ugye, mondjuk egy sportoló az örül, hogy ő kapja, ő neki tapsolnak. De mondok egy más példát, egy Van Gogh napraforgót képzelj el, látod a dicsőséget benne? Látod a nagyszerűsége megnyilvánulását? Ha nem látod, az a te hibád, nem pedig annak a festménynek a hibája. És akkor, ha észreveszed, hogy te ezt nem tudod dicsőíteni, hát akkor nézeges tovább, gondolkodjál rajta.
Isten jó!
Igen.
Mindenkor.
Ugye így kell ezt csinálni. A húgomnak, ha megszólal a telefonja, akkor amikor füzet, akkor azt szólal meg, hogy már valaki kifizette. Jézus kifizette. Mindig lehet kezdeni egy jó beszélgetést. Na szóval dicsőíteni. Ellenségünk, világ, ördög és a hústestünk. Egyszerű. Érettség. Mi az, hogy érettség? Legyetek érettebbek, ugye ilyeneket mond a Biblia sok helyen. Ugye az érettség a maga akaratát aláveti egy magasabb tekintének, a valóság rendjének, ugye? Végső szinten ugye Istennek, és az ő rendjének, az ő rendje pedig a szeretet, ugye? Tehát ez az érettség. Hogyha éretté válik valaki, akkor egyre jobban aláveti magát a valóságnak, az igazságnak, és így tovább. Evangélium. Isten ajándéka az üdvösség, ugye erről beszélünk, Krisztus kereszthalála a fizetség, ez evangélium. Ugye, hogy Jézus meghalt, a bűneink szerint, az írások szerint feltámadt a harmadik napon, ugye 1 Korintus 15. Fedhetetlen. Mi az, hogy fedhetetlen? Ezt úgy valaki tudná kapásból mondani? Ezért definiálom ezeket, érdemes leírni, vagy letölteni és kinyomtatni, és mindig hozzáírni egy újat, amit nem megtanul. Fedhetetlen. Nem vádolható, mert megvallotta. Nem bűn nélküli. Nem. Nem vádolható tovább, mert már megvallotta. Ez a fedhetetlen. Bűn nélküli az bűn nélküli. Ilyen nincs. Ilyen nincs, ezért erre szavunk sincs. Kész. Ezzel lehet gondolkodni, amennyiben majd leszünk-e bűn nélküliek. Vagy egyszerűen így eltörlik a régieket. Kész. Fenyítés, nehézség, baj. Ugye ezek szoktak előjönni. Fenyítés. Ugye? És vagy olyant is olvasunk a Bibliában, hogy kísértés. Ugye emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért benneteket. Na ezek olyan dolgok, amikre jobb ezt úgy gondolkodni, hogy próba, edzés, nevelés. Ezek a szinonimák sokkal jobbak. Ugye a fenyítés az igazából, hogy fenyítsd meg a fiadat, az nem azt jelenti, hogy pofozd, akkor azt írta volna, hogy verd jól meg. Nem azt jelenti, ugye, hanem az, hogy neveld, szeretettel neveld, edzed, tegyél próbákat neki, és abba ő fog egyre jobban fejlődni, és érettebbé válik. Felelősség. Elismerem. Mit ismerek el? Hogy gondolataimnak, tetteimnek, mulasztásaimnak következménye van. És így érek. Ez a felelősség. Hogy van egy követ, okozat, ugye? És ezt én fölvállalom. Nagyon kemény szó ez a félelme, félni Istent, ezzel sok bajom volt eleinte, de ez nagyon egyszerű, alávetem magam az igazságnak. Ez a félelme. Például a Himalájának, Himalája félelme az, hogy nem indulok neki rövid nadrágba felkészületlenül a hegynek, mert hol biztos, hogy nagy koppanás lesz. A hegy félelme az, hogy tudom, hogy milyen ő, milyen az a hegy, és annak megfelelően viszonyulok. Ugyanez bármi mással kapcsolatban, alávetem magam annak a valóságnak, amiről szó van. Isten valóságának például, vagy mit tudom, ez eredményes élet. Félelme az azt jelenti, pont, mindenki gondoljon rá, amit akar. Gonoszság. Ez is egy olyan, amit a gonoszság Isten nézőpontját nélkülöző, Isten nélküli gondolkodás. Ez a gonoszság. Ebből következik persze mindaz, amit mi ugye általában gonosznak hiszünk, vagy gondolunk, vagy vannak mondjuk, de nem igazán. Tehát megetethetette a Etiópiát, és lehet, hogy gonosz leszel. Mert Isten gondolkodását nélkülözi ez, hogy most éppen oda kéne szállítani, mit tudom én, hány ezer tonna élelmet. Ő nem ezt akarja. És akkor gonosz vagyok, hogyha ilyet csinálok. Ó, ezt ki kéne egyensúlyozni, mi? Kivágjuk. Ez gonoszság, mert Isten gondolkodását nélkülözi az a gondolkodás, hogy kivágunk egy ilyet. Inkább gondolkodj el rajta, és mondjál pozitív példát. Gyönyörködni. Nagyra értékelni, tekintét adni neki. Ez a gyönyörködni. Gyönyörködj az Úrba, és megadja szíved kérését. Ugye ez a, én gyönyörködöm. Aha. Ugye? Nagyra értékeled? Tekintélyt adsz neki? Bízol benne? Mert az a gyönyörködés, nem pedig az, hogy de szép. Ugye az egyik pici kis első lépcsőfok, hogy hó. Hit. Mi a hit? Meggyőződni a láthatatlanról, plusz bizalom, plusz ez alapján való cselekedet. És ez a három, ez együtt jár, ha ennek csak az első foka van meg, vagy csak egy ilyen műző, az nem hit. A Biblia szerint, ugye? Az a világi hit. A bibliai hit az egy meggyőződésen, a tekintélyen, bizalmon alapuló cselekedet, ez a hit. Irgalom. Nem azt kapom, nem azt adom, amit megérdemellek. Nem azt kapom, amit megérdemellek, vagy nem azt adom a másiknak, amit megérdemelne. Ez az irgalom. Hát az I betűnél járunk, a K betű... K K-betűnél most ugrok egyet, akkor a kegyelem meg nem érdemelt ajándék, az irgalom plusz egy ajándék, és a bibliai viszonyításban ugye Isten megirgalmaz nekünk a bűneinkét, és plusz Jézus Krisztussal együtt megkapok mindent, ez az ajándék része. Viszont nem hagyom ki az ima, az ima az egy beszélgetés Istennel, ennyi. Beszélgetés. Tudod, amikor te mondasz valamit, és megvárod, hogy ő mondjon valamit. Ez a különben csak egy automata pénzbedobásnak tűnik a dolog, amikor a 12 pontomat felsorolom. Ima. Isten nevei. Ugye? Istennek nagyon sok neve van a Bibliában. Ha velünk az isten.hu-n megnézhet, 365 név van, de még ennél több is van. Mit jelent az Isten nevei? Vagy bárkinek régen a neve mit jelentett? A legbelső lényét jelentette, a tulajdonságát jelenti. Amikor azt mondjuk, hogy Isten mindenható, ugye mindenható, akkor az azt jelenti, hogy ő mindenható. Amikor azt mondjuk, hogy kőszikla, olyan, mint a kőszikla. Amikor azt mondjuk egy indián lánynak a bőgő masinát átnevezték egyszer csak gazellának, akkor az azt jelenti, ugye, hogy a bőgő masina kislányból lett egy szép, kecses, gyorsan futó valaki. Ugye, és ezért van az, hogy a Bibliában sokszor embereknek más nevet ad Isten. Ábrahám, Sára, és így tovább. Jákob, Izrael, stb. Ugye a legbensőbb lénye. Ezt jelenti. Tehát az Isten neveit, ha összegyűjtöd, és gondolkodsz rajta, akkor igazából nagyon sok mindent megtudsz Istenről. Jézus, Jáve megment, Krisztus azt jelenti, hogy felkent, király, főpap, messiás, ugye? Jóság. Mi az, hogy jóság? Ugye erkölcsi kiválóság. Kegyelem, arról volt szó, meg nem érdemelt ajándék. Kegyesség. Isten félelem. Helyet adni, tisztelni, követni. Tehát ez a kegyesség, ez Istennek a félelme végül is, ugye amikor nagyra becsülöm őt, és követem, ugye ez a kegyes ember. Nem pedig a ájtatos, ugye nem szabad összekeverni a kegyességet az ájtatoskodással. Kijelentés, ismeret közlése. A bibliai vonatkozásban Istentől, Szent Szellem által ugye kaptunk dolgokat, ugye ez a hitnél, ugye a láthatatlan megismerésénél nagy szerepet játszik. Kísértés. Kívánságaink általi próba, edzés, ez a kísértés. Oké? Kívánsággal kapcsolatos, és ha kapunk ilyet, akkor az lehet egy rosszul értelmezni, de lehet úgy is, hogy ez egy nagyon jó próba és egy nagyon jó edzés, úgyhogy most álljak neki úgy. Megigazítás. Az is egy nagyon jó szó. Igaznak nyilvánítani. Ettől nem lesz igaz, ettől nem lesz büntelen valaki, ha például a bűnösségétől igaznak nyilvánítják, csak annak nyilvánítják, hogy kész, passz, ő befejezte és ki mehet onnan. Ugye? Ez a megigazítás. Végül is ugye, ha nagyon szellemiek akarunk lenni, vagy nagyon biblikusok, azt mondani, hogy az én állapotom, én Krisztusban. Ugye? Hogy a megigazítással én bekerülök Krisztusba. Ez egy megigazítás. Ez nagyon nehéz megérteni, úgyhogy igaznak nyilvánít. Igaznak nyilvánít. Meggyűlölni. Na ez is egy nehezen érthető valami. Aki nem gyűlöli meg apját, anyját, meg ilyeneket. Ugye? Meggyűlölni. Ezt sorrendben hátrább tenni. Csak ennyi. Sorrendben hátrább tenni. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem gyűlölöd meg apádat, anyádat, nem lesz az én tanítványom. Hát, ha nem gyűlölöd meg magadat, apádat, anyádat, tehát nem teszed őket hátrébb, akkor nem lesz az én tanítványom. Ennyi. Van itt egyáltalán tanítvány rosszul? Remélem, hogy van. Vagy ha nincs, akkor majd. Megszentelődés. Elválasztani, elkülöníteni. Nem tudom, hogy van-e szent? Van szent. Külön választott, nem hétköznapi, egy célra félretett. Ez jelenti a szent. Ha megnézed Pál leveleit, eltekintve a római levéltől, mindenhol úgy kezdi, második, harmadik, maximum negyedik versben azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség, ugye, és előtte azt mondja, hogy az Efézusban élő szenteknek, vagy a Galatában élő szenteknek. Ugye ők nem emberi módon szentnek nyilvánított, hanem Isten által külön választott. Ugye ez a megtéréssel kezdődik, ez a hát, hogy tudnám, hol volt a megigazítás. Krisztusban meggyűlölni, megszentelődés, elválasztani, elkülönít. Szentel nekem az idődet. Ugye ebből nagyon egyszerűen lehet érteni. Elkülönítesz egy időt, nekem adod. Ez a szentelődés. Elválasztani, elkülöníteni. Ez a már, ugye volt itt a megigazítás, hogy lehet úgy gondolkodni, hogy én Krisztusban, ez a megszentelődés pedig, hogy Krisztus én bennem. Ugye egy halálig tartó folyamat, amelyikben egyre jobban kiábrázolódik bennem Krisztus. Ugye ez a, ha hosszasan akarnánk így definiálni, de ehhez gyertek el a ketárasztot, majd definiálják nektek ezeket. Megtartani. Nagyon-nagyon sokszor van. Tartsd meg a parancsolataimat. Végignéztem, sehol nem mondja a Biblia azt, hogy tartsd be. Tartsd meg. Ugye, és ez nagyon, nagyon azt jelenti, hogy észben tartani, szívben tartani, emlékezni rá, igazodni hozzá, ezt jelenti. Ugye, betartani a parancsolatot, azt jelenti, hogy mondjuk ne kívánd, ugye, például, minden más jutott eszedbe, de az nehéz, ne kívánd, hát kalapot le, hogyha meg tudod csinálni, ugye, de megtartani meg tudom. Ugye? Fejembe tartom, nem kellene kívánnom, és sikerül, ahogy sikerül. Ugye? És itt bejön az a dolog, hogy kérem Isten segítségét, hogy aztán, és ő formáló, átformál. Ugye? Tehát a megtartani, az, hogy igazodom hozzá, ugye, hogy igazat adok neki, hogy elismerem, hogy ez úgy volna jó, és Isten már is működni tud, mert a szabad akarat, az egy nagyon fontos valami, ugye Isten egyik nagyon komoly dolog, amit adott nekünk, ugye az egyik legnagyobb dolog, hol vagyunk, megtartani, észben tartani, szívben tartani, emlékezni, igazodni. Megtöltség, ez is egy olyan valami. Ez nem az, hogy eltörsz, nem azt jelenti, hogy elbuksz, nem az, hogy, hanem megadod magad a tényeknek, ez a megtört ember, aki megadja magát a tényeknek, az igazságnak. Végső soron kapitulálsz Isten előtt, aki ugye a valóság, az igazság, ugye? Teljes igazodás a valóság tényei érzés értékéhez, ez a megtöltség. Ezzel szemben van a büszkeség, ugye a büszke ember azt mondja, hogy nekem van igazam, a többinek meg annyi. Önigazság, lehetne azt mondani, hogy ez egy becsapottság, valóság félreértelmezése, igaznak hinni azt, ami nem az. Ugye ez az önigazságom. Ugye ezzel szemben aztán van a megtöltség, amikor végre kapitulálok az igazság előtt. Parancsolat, az egyszerűen csak úgy lehetne gondolni rá, hogy tanítás. Parancsolás. Isten legjobb ajánlása, ugye? Tehát az, hogy azt ajánlja, hogy ne lopj. Ez a legjobb. Nem tud ennél jobbat mondani. Ugye ez a parancsolat. Tartsd meg a parancsolataimat, mert ennél jobbat nem tudok. Remény. A remény bibliai vonatkozásban azt jelenti, hogy a jövőben biztosan bekövetkező, mert Isten mondta. És Isten nem hazudik, ugye alaptény. Tehát ez a remény. Bibliai remény az, biztosan bekövetkezik majd. Amikor úgy eljön az ideje Isten, amikor úgy gondolja, hogy annak el kell jönni. Ez a remény, de biztosan bekövetkezik, mert Isten mondta. Szelídség. Az alázatosság helyének elfoglalása. Ugye? És akkor visszamegyünk az alázathoz. Mi az alázat? Ugye a szelid ember az, aki a valóságot, az igazságot úgy fogadja el, hogy nem háborog, nem hőbörög. Ez van. Kin meleg van, kin hideg van. Személyes kapcsolat Istennel, Jézussal. Ugye? Ez egy nehéz dolog, hogy hogy a csodában lehetséges. Ezen nem látható valakivel. Hát én ezt a gyerekekkel úgy szoktam ezt előadni, úgy szoktam nekik megtanítani, hogy csukd be a szemed, és most gondold végig azt, hogy most mész haza, benyitsz az ajtón, ledobod a táskádat, köszönsz, ahogy szoktál. Anya, megjöttem. Kimehetek hógolyózni? Oké, ennyi. Mit mondott anya? És akkor fölteszik a kezdődő, hogy mondják, hogy hát de így nincs is hó. Hát honnan tudsz te beszélgetni vele? Onnan, ahol már ismered. És tudod, hogy erre ezt válaszolná. Kész, passz. Tehát minél jobban ismered Istent, különösen ha a szavait így olvasod, és aztán azzal úgy beszélgetsz vele, akkor kapsz majd rá választ ilyeneket, amilyen ez a gyerek is kap, amikor így megpróbálja anyát megkérdezni, hogy mehetek-e hógolyózni. Ez tényleg nagyon jó, mert azt akkor úgy szoktam előadni neki, hogy ledobod a kabátodat, és anya, rohanok ki hógolyózni. Bolond vagy, kabát nélkül, izéban, nincs is hó. Tehát nagyon tudják, hogy mit mond anya, ugye? Hát ez a személyes kapcsolat, ez bizony ilyen tud lenni. A Szent, külön választott az már volt, Szent Szellem. Milyen tulajdonságokat ismerhetünk föl? Hát egyrészt ugye az, hogy Isten, bölcsesség, értelem, tanács, erő, úrismerete, lelke, ilyeneket látunk. Tóra, tanítás, parancs, az Úr napja, az a nagy nyomorúság a Bibliában, tehát a nagy nyomorúság. Az, hogy mi a nagy nyomorúság, majd máskor. Na, melyik nem volt? Nem tudom. Van az, hogy itt ez van, de már másik két oldal még föl van írogatva a Bibliában, csak hogy az nincsen, nem, nincs itt. Micsoda? Kiengeszt, helyettes áldozat, meg ilyenek. Helyettes áldozat, Krisztus helyettünk halt meg. Megváltása a bűntől, kifizette a váltságdíjat értünk, kiengesztelés, elfordította Isten haragját rólunk, megbékélés Istennel, Isten barátáival tett bennünket. Ugye ez a Krisztus halálának és feltámadásának jelentősége, ez a négy valami. És itt tovább, vannak ilyen okosságok. Na hát ennyit szerettem volna mondani, illetve annyit, hogy a legjobb befektetés az életben a tanulás. Ennél jobbat nem lehet. A gondolkodás módot, hogyha nem jó, akkor persze nem ér az egész semmit. És itt mondok egy egyszerű kis viccet. Sanyi már mondta, megy a teknős béka, vagy a kis csiga, és ugye azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy lassan megyünk. Jaj, de jó, hogy lassan megyünk. Miért jó, hogy lassan mész? Hát azért, mert rossz irányba indultam. Na tehát, ha nem változtatod, ha felismered már, hogy rossz irányba mész, akkor változtass. Istenről azt gondolni, hogy ő majd helyetted csinál dolgokat, ez egy elég félelmetes gondolat, nem fog helyetted csinálni, mert elsőrendű projektje Istennek az, hogy éretté tegyen téged. Amihez nem sokat kell tenned, mert ő elég sok mindent megcsinál, de igenis, a szabad akaraton miatt engedni kell neki, tanulni, és a tanulás az több részes folyamat, hallani, olvasni, jegyzetelni, ha ezt nem csinálod, akkor 10% sem marad meg, azt visszaolvasgatni, valakinek megtanítani, és mikor már ezt jobb pászol csináltad, akkor és közben persze kipróbálni, ha lehet valamit, akkor megcsinálni, mert igazából az az igazi tanulás, amikor élőbe ezt meg tudod csinálni. Tehát tanulni, hogy mondta ezt az orosz? Ucsica, ugye különben ugye, ha semmi újat nem tanulsz, akkor nem is jönhet ki belőled semmi új. Ugye, tehát csak az jöhet ki belőled, ami bemegy. Tehát tanulás nélkül nem fog menni. Ha csak úgy olvasod a Bibliát, és nem tudod rendszeresen végig gondolni a dolgokat, nem sok értelme van. Úgyhogy olvasd, és ha valamit nem értesz, azt jegyezd ki azt a fogalmat, és nézz utána. Nagyon könnyedén utána lehet nézni most már számos helyen. Úgyhogy ennyi lett volna, Isten áldjon benneteket. Mit? Folytassam. Miről folytassam? Miről akartok hallani? Az a helyzet, hogy szoktam én beszélni Kecskeméten a gyülekezetben, ha megkérnek rám, miről? Tehát az életbe, az életünknek az eredményes élet, mondjuk egyik gondolata az, hogy meg kell értenünk azt, hogy az emberek azok nem logikus lények. Tehát általában nem logikusan válaszolunk az élet kihívásaira, hanem érzelmesen, érzelmeinkkel válaszolunk. És meg kell értenünk azt, hogy az érzelmek, azok nem mind velünk születtek. Azt mondják, hogy kb. 6 érzelem az, ami alapérzelem, ami velünk született. És a szeretet az például nem. Ugye? Tudtok alapérzelmet? Mi az alapérzelem? Az, ami úgy velünk született, és a reakciónk is olyan, hogy a pápua pontosan ugyanazt adja az arcával, mint a, mit tudom én, az amerikai vagy a svéd. Precízen fel lehet ismerni egy ilyet. Például az öröm. Például a meglepődés. Például a dühösség, a düh. Ezek alapérzelmek, de a szeretet nem. Nem velünk született, kivéve egyetlen egy dolgot, az anyai szeretet, na az, ami velünk be van kódolva. Tehát úgy lehetne mondani, a világ azt mondja, hogy az evolúció belénk kódolta, én azt mondom, hogy Isten ezt így csinálta, kész passz, ezt belénk tette. Ezek az alapérzelmek. Aztán vannak másodlagos érzelmek, a másodlagos érzelmek azok, amiket tanulunk. Illetve azok, amelyeket akár a gondolkodásunkkal is elő tudunk idézni. Tehát valamikor tapasztaltál valamit, és azt is felidézed magadban, és előjön pontosan ugyanaz az érzelem. És aztán vannak olyanok, a harmadlagos érzelmek pedig olyanok, amikor valamit képzelsz magadról, és annak megfelelően viszonyulsz, annak megfelelő dolgot. Például hazafi vagyok, én hazafi vagyok, és akkor újra reagálok a dolgot. És amit meg kell ezekből értenünk, az, hogy ezek egyetlen egy csatornán jutnak fel az agyba. Vagyis nem tudod megkülönböztetni, hogy mi produkálta azt a rossz érzést benned, ami most jött. Tehát nem tudod, hogy ez egy tanult dolog, ez valamikor tapasztalt dolog, vagy pedig egy ugye, mert egyetlen csatornát, tehát nem úgy jön, hogy innen jön az egyik fajta, innen a másik, innen a harmadik, és akkor tudnád, honnan jött, és nagyon precízen. Ugye, és az emberi kapcsolatokban ez a nagy problémánk, hogy nem igazán értjük meg a másiknak a reakcióját. Ugye észreveszünk azt a hatféle alapérzelmet, hogy azt mindenki úgy csinál, de az összes többit nem. Vagyis lehet, hogy az én szeretet kifejeződésemet a másik, az, mit tudom én, támadásnak ítéli. Mert én rosszul tanultam meg, ő szerinte. Tehát ugye ő azt hiszi, hogy a szeretet kifejezés az olyan, hogy én mosolygok, és mit tudom én. Nálam a szeretet kifejezés meg olyan, hogy csinálok valamit, aztán úgy odadakom neki. Kész. Ez a szeretet kifejezésem. Tehát más. Tehát ezeket kellene megértenünk, az, hogy mindenkinél az, ahogy megtanulta azokat az érzelmeket, de azokat tudja, úgy tudja kifejezni, és nem is beszélve arról, hogy olyan emberek veszik általában utána körül, akik ugyanúgy fejezik ki ezt, mert akkor nincsen, ugye az emberi agy olyan, hogy igazából meg akar minket mindig védeni. Tehát ez nagyon-nagyon egy ilyen védekező mechanizmussal van az agyunk elkészülve, tehát ilyenre csinálta Isten, hogy megvédjen minket, és általában ugye az egy új dolog, az kimozdítan engem a jó kis nyugodt holtponti dolgomból, és ettől aztán rosszul reagálom le a dolgot. Na már pedig, igen, nem tudom bejönni szegények, már pedig meg kell tudnom, ahhoz, hogy eredményes legyen az életem, ahhoz, hát itt nagyon sokszor volt szó, igazából az eredményes élet az a kapcsolatokról szól. Tehát Isten ezt olyanra csinálta, nem egy egyedi lények vagyunk, hanem kapcsolatra vagyunk teremtve, és erről nagyon sokat lehet hallani az eredményes életen, és kapcsolat nélkül az ember igazából nem is él. Na most a kapcsolatokhoz pedig az kell, hogy jól tudja a kapcsolatot teremteni a másikkal, illetve, hogy az a kapcsolódásnál én, amit mondok, vagy teszek, vagy reagálok, azt a másik úgy értse, ahogyan én szeretném, ahogyan én gondolom. És ebből van az eredménytelenség, hogy ezeket általában nem egyformán tanuljuk, és nem egyformán tudjuk kifejezni. És ha ezt értjük, akkor már is eljön az a egyszerű felismerés, hogy a reagálás, amikor nem értek valamit, az ne azonnal a másiknak a dolgára, vagy az másik, ahogy mondott valamit, vagy tett valamit, ne arra fordítsam, hanem arra, hogy kérdezzek. Megkérdezem, hogy mit akart mondani. Ugye tisztázzuk a fogalmakat. Ugye, ahogy az előbb a Bibliával kapcsolatban a fogalmakat megpróbáltam tisztázni, hogy egyformán értsük a Bibliát. Lehet, hogy valamit rosszul mondtam, úgyhogy akkor közöld velem, és akkor módosítom, nagyon egyszerű. Ugye Mert ha nem egyformán értjük, hát akkor szépen egymás mellett elbeszélünk, és a kapcsolatainkat nagyon könnyedén tönkre tudjuk ezzel tenni, hogy máshogy értjük, máshogy reagálunk dolgokra. Az előbb eszembe volt valami jó, de már elfelejtettem. Ebből is látszik, hogy nem készültem, mert ha készülhettem volna erre, akkor sokkal több mindent tudnék erről beszélni. Tehát ez a lényeges dolog az életünkben, hogy a kapcsolatokat, azokat ápolnunk kell, a kapcsolatokba értenünk kell a másikat, hogy érzelmi reakciós lények vagyunk igazából, hogy nem logikus dolgokat logikus módon nem lehet megoldani, és a legtöbb dolog az nem logikus dolog az életünkben, ugye? Tehát reagálni úgy lehet csak, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy mivel is állok szembe, és nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy lássam az igazságot. És ha nem látom az igazságot, ugye akkor nagy bajba vagyok, akkor olyan vagyok, mint a csiga, egy buta csiga, aki még csak fel se ismeri, rossz irányba megy a csiga, az legalább tudta, hogy merre megy. Ugye? Merre megy az ember? Arra, amerre remélhetőleg arra, amerre a célja. Tehát cél nélkül megint csak nagy bajba vagyunk, mert akkor teljesen még azt se tudjuk, hogy rossz irányba megyünk-e vagy sem. Tehát célok nélkül. Akkor kellene tudnunk, hogy mi az ember célja. És ha már tudjuk a célt, akkor felismerni, jó fele megyünk-e. És ehhez ez a könyv, ez nem egy tankönyv igazából, de nagyon-nagyon sok támpontot, tehát pontosan ezekre, hogy mi egy jó, hogy válaszunk jó célt, és ezt a jó célt hogyan tudom a lehető legkevesebb kerülővel elérni. Hogyan tudok más emberekkel jól kapcsolódni. Ha egyetlen egyet mondok, mint a Máté 7.12, úgy cselekedjetek, ahogy szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek. Ez egy nagyon egyszerű valami irányelv. Tehát hogyan? Hogy ha szeretnéd, hogy rád mosolyogjanak, hát akkor mosolyogjál. Szeretnéd, hogy csokit adjanak neked, akkor adjál csokikat mindenkinek. Tehát ilyen elvek vannak ebbe a könyvben, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy ezt úgy olvassa, hogy ez nem ilyen jópofa történetek, meg főleg nem vallásos dumák vannak ebbe, hanem nagyon gyakorlatias kézikönyvként is lehet olvasni. Ugye különösen a példabeszédeket, meg jó pár másik részt is, ugye a leveleket, meg ilyen, hogy hogyan tudom azt elérni, hogy boldogok akarunk lenni, nem? Hogyan tudom azt elérni, hogy megtanítsam másoknak azt, hogy elérjen másoknál azt, hogy ők úgy viselkedjenek velem, hogy én boldog legyek. Ez egy bonyolult dolog volt, de igazából ugye ez az eredményes élet. Ez az eredményes élet, hogy békességem, boldogságom van. A körülményektől függetlenül. Na most, ha ezt nem tudom elérni, a másik az más, hogy próbál engem boldoggá tenni, vagy egyáltalán, akkor boldogtalan leszek, és az életem az eléggé nehéz lesz. És mutogathatok másokra, csak ez egy rossz hozzáállás a dolgoknak, mert ahogy a Sanyi szokta tanítani, jobb fültől a bal fülig terjedő szakaszt uralod az életbe, vagyis te hogyan gondolkodsz, te hogyan reagálsz dolgokra, ennek megfelelően, csak ez az egy világod van, és ebbe kell neked úgy mozogni, hogy másokkal olyan legyen a kapcsolatod, hogy te igazából jól érezd magad ebbe a világban. És erre nagyon-nagyon sok támpontot ad ez a Biblia, és nagyon-nagyon sok tanítás hangzott itt el az elmúlt 15 évben, úgyhogy nem ajánlom, hogy neki állj, és most naponta meghallgass egy üzenetet, mert az iszonyú sok, és lassan összezavarodsz, de ha neki állsz, akkor jegyzetelj, nekem van egy csomó jegyzetem, de nem adom oda, mert amit nem te jegyzetelsz, az nem a tied. Az nem lesz soha a tiéd. Ahogy te tudod lejegyzetelni, a lehető legtömörebben, legrövidebben, az lesz a tied. Ilyen bölcsességekkel tele vagyok. Amit te nem szenvedsz meg, az nem lesz a tied. Amiért te nem adsz izzadságot meg mindent, az nem a tied. Túl könnyen jött dolgokat az ember úgy könnyedén, lazán vesz, és ugyanúgy elfelejti. Ezért mondtam, hogy nézd ezeknek utána, jegyzeted le, mert akkor kezd a És gondold végig persze, tehát mindig legyen ott, hogy igaz-e, amit hallasz, ha nem, akkor ne fordíts rá sok időt, nem érdemes olyanokkal foglalkozni, amelyek nem igazak. Mondok egy egyszerű példát, ne hallgass olyan előadókat, akiknek, mit tudom én, egy órás előadásában három nagy hazugságot észreveszel. Vannak olyanok, akiknek nincsen három nagy hiba, ugye, az előadásában. Mert hát az élet rövid, és nagyon sok előadás van, nagyon sok dolgot lehet tanulni, ne fecséred az idődet arra, hogy olyanokat hallgass, akik miatt viszket a füled, mondja a Biblia, hogy tetszik neked, tetszik. Igen. Nem az kell, hogy tetszen, hanem az, hogy az igazságról szóljon. Az kell, hogy épülj belőle. Az kell, hogy fejlődj, hogy tanulj belőle. Különben ugorjuk, kész. Úgyhogy itt kell rájönnem arra, hogy a Sósa Tilát sem hallgass, mert az is hülyeséget mond, úgyhogy itt fejezem abba. Isten áldjon benneteket. Átadom a szót a Ernőnek.
Köszönjük szépen, Attila! Kicsit megszínesítetted az eredményes élettalálkozót, mert én örülök neki, mert mindig csak ez a két unalmas figurát hallgatják a drága emberek, Sanyit meg engem. Úgyhogy köszönjük a barátságodat, a hűségedet, Attila. Mit nevettek? Van egy jó cím? Rafi, kitaláltál valamit? Oké, csak egy percben, hogy Attila olyan fogalmakról beszélt, amik ebben a világban gyakorlatilag így nem léteznek. Valójában nem is az, hogy nem léteznek, hanem teljesen elveszítették a tekintélyüket, vagy úgymond lehet, hogy nem is jó szó, hogy létjogosultságokat, mert igazán lenne létjogosultsága például az alázatnak, vagy lenne létjogosultsága a megtörtségnek. Hát látunk embereket, akik nehéz helyzetben vannak, meg van törve a testük, betegek, de a lelkükben nincsenek megtörve, és büszkék, amikor segíteni akarsz, azt mondja nekem az, hogy hagyjál békén. És találkoztam már olyan hajléktalan emberrel, aki össze-vissza volt törve, tisztasebb volt a teste, de belül a szíve nem volt megtörve. Nagyon érdekes dolog. És aztán nem is tudom, mikről az alázat, hogy egyetértek az igazsággal, így keresztényként megdöbbentő, hogyha arra gondolok, hogy mi az alázat, hogy az az alázat, hogy én örök életű lény vagyok, én szent vagyok, elválasztva ugye a szent, soroltad a jelentését, és van egy olyan jelentés is, hogy Isten tulajdona. Szeretjátok képzelni, hogy Isten tulajdona, és egyébként a római levélről akartam beszélni, de egyáltalán nem bánom, hogy Attila beszélt, csak egy gondolat, hogy így kezdődik a római levél, hogy Pál Jézus Krisztusnak a szolgája. Azt a mindenit neki. Figyeljetek, ki határozná meg így magát ebben a világban, hogy én egy szolga vagyok? Kicsoda? Hát én... Köszönöm. Legalább egy testvér. Oké. Igazán nem hívőkről beszélek, hanem oké, tudjátok, mint lehet, hogy ti ezzel rendben voltatok, de én magamról beszélek, hogy én, amikor nem voltam hívő, hanem a világban éltem ateista emberként, akkor azt gondoltam, hogy az egész világ és az egész sors arra szövetkezett össze, hogy engem szolgáljon. Mert hogy alanyi jogon jár nekem, ugye az a Vodafone reklám, hogy csak róla szól. Ugye erre gondoltam, és én senkit nem szolgálok. Ugye, és mit mondtak a farizeusok Jézusnak, a zsidók? Hogy mi soha senkit nem szolgáltunk. És nem tudom, Jézus tényleg egy szerető ember volt, mert én az arcukba röhögtem volna, és azt mondtam, hogy micsoda, hát 70 éve római fennhatóság alatt vagytok. A főpap ruháját akkor kapjátok meg évente egyszer, nem is tudom, nagy lelkűségből, vagy nem is tudom, mi, az Pilátusnál volt, és ő szolgáltattak évente egyszer a főpap ruháját, ő adott engedélyt arra, hogy elvégezhessék az áldozatot. Még ez sem volt. A régi szertartásaiknak a menete sem volt a kezükben. S nem hozhattak halálos ítéletet, azért kellett Jézust átadniuk a római hatóságoknak, mert nekik nem volt meg ez a rendelkezési joguk. És erre azt merték mondani, hogy mi nem szolgáltunk soha senkit. És Tudod, amikor találkozunk Istennel, akkor találkozunk ezekkel a kategóriákkal, amit Attila felsorolt. A Biblia tele van velük, és én ferdes szemmel néztem ezekre a dolgokra, de azt találtam, hogy az alázatnak van értelme, hogy a megtörtség az a javamra van, hogy szolgának, Krisztus szolgájaként nagyobb szabadságot élvezek, mint amikor a világban szabadnak hittem magam, hogy a szeretet, amit annyira lesajnáltam, zárójelben azért, mert én soha senkit nem tudtam szeretni, és még egy zárójelet nyitok, magamat se. És ez megijesztett. És tudjátok, ilyenkor két dolgot szoktunk csinálni. Tagadjuk a szeretetet, hogy az, vagy pedig azt mondjuk, hogy nincs is rá szükségünk. Nekem már engem ne szeressen senki. De ez csak cinizmus, ez megkeseredettség. Mindannyian szeretnénk, ha szeretnének bennünket, olyannak, amilyenek vagyunk. És bizony mi is vágyunk arra, hogy szerethessünk valakit, mert erre lettünk alkotva. Úgyhogy olyan kategóriákat soroltál fel, amit, hogyha lehántom magamról a világi védekezésemet, és szembenézek a valósággal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igenis, hogy ez mind nélkülözhetetlen, ahogy Sanyi szoktam mondani, nélkülözhetetlen lelki szükségem, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy betölthessem azt a szerepet, amit emberként Isten szánt nekem, mert emberként nagyon nagy dicsőségre, nagyon nagy méltóságra vagyunk alkotva, és annyira szeretném, hogy csak magam, mert én az út elején járok, csak szeretném így magamnak azt, hogy egy pillanatra így Isten elhúzza a fájtlat a nem látható dolgokról, vagy a Bibliában, és megpillanthassam, hogy azt a lényt, aki vagyok én. És ez jutott eszembe most az eredményes élet találkozó előtt, hogy azt hiszem, hogy a keresztény hívőként, Krisztusban hívő emberekként az a legnagyobb eredmény, ha már eredményes élet találkozón vagyunk, a legnagyobb csoda, hogyha Isten szemében látod tükröződni magadat. Értitek? Olyannak látod magad, amilyennek ő lát. Nem hiszem, hogy ennél van bármi nagyobb is a világon. Úgyhogy erről még sokat lehetne beszélni, és a római levélről most tanítom a Páli levelek órát a Ketán. Hát nagyon izgalmas. Tegnap kétségbe estünk, mert a Róma első fejezetéig jutottunk, a római levél. Tehát a 13 levél, amit végig kéne vennünk, a 13 levél első levelének az első fejezetéig, és csak az első levélben van 16 fejezet. Úgyhogy amikor végére értünk, akkor a reménytelenség érzése futott át rajtam, de élveztük, mert hihetetlen. És oké, csak még egy dolgot, és aztán bírjátok, még két perc. Róma 1.14. Pál azt mondja, aki szolgának titulálta magát, hogy én minden embernek az adósa vagyok. Mind a görögöknek, mind a zsidóknak, a tudomány embereinek, a vallás embereinek, az ateistáknak, a művelt embereknek, a műveletlen embereknek, a cigányoknak, a németeknek, a magyaroknak, mindenkinek én az adósa vagyok. Értitek ezt a gondolkodásmódot? Ez elképesztő. Miért mondta ezt Pál? Azért, mert ő tudta azt, hogy kicsoda Isten. És neki megvolt az evangélium üzenete. Pál meggyógyult. Pálnak megbocsájtotta Isten valamennyi bűnét. Pált Isten igaznak nyilvánította. Pállal kibékült Isten. Pál örökös lett, a mennyei állampolgár lett. Pál egy természet fölötti lényként mászkált itt a Földön, és egyébként, hogyha arra gondolsz, hogy de jó volt neki, akkor csak szeretném azt mondani, hogy ha te hittél Krisztusban, akkor te ugyanez vagy, ugyanez a helyzeted. És ő lubickolt ebben az életben, a körülményeitől függetlenül, ugye ott hagyta a karrierjét, a családját, azt hiszem a feleségét korán elveszthette, mert ugye zsidóként nősnek kellett lenni, ott 18 éves korban már elvárás volt, de a missziós útjain már egyedülálló volt, úgyhogy valószínűleg özvegyember volt. De hogy ő mindent ott hagyott, és ő maga azt mondta, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítéltem. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagságáért, akiért mindent kárba veszni hagytam. és szemétnek ítéltem. Wow! Figyeljetek, egy hatalmas életet talált. Pál egy hatalmas életet talált. És azt mondta, hogy ez akkora csoda, hogy engem Isten ezzel mindenkinek az adósává tett, mert az emberek szűkölködnek, reménytelenségben és sötétségben élnek, nem ismerik Isten, tönkre van menve az életük, sebeket hordoznak, olyan elviselhetetlen, elhordozhatatlan terheket, amikre soha nem lettek számva, egy emberi lény nem ilyen lelki terheknek a hordozására lett alkotva. És Pál azt mondta, én az enyém minden, és én az adósotok vagyok, és én el fogom mondani. És elmegyek Rómába, készen vagyok, hogy akárhogy, hol is élsz a földön, én hirdessem neked az evangéliumot. Egy csodálatos, ragyogó élet Pál apostol élete. Tudjátok miért? Mert Krisztus életét élte. Úgyhogy hát folytatjuk majd az eredményes élettalálkozót. Jövő héten Sanyi is jön. Ugyanekkor ugyanitt, és hogyha most csöppentél bele, és tényleg érdekel ez az élet, akkor kérlek, hogy ne elégedj meg felszínes kérdésekkel. Ne ijedj meg kérdezni, hiszen ponyvaregényből volt ez. Ez nem egy biblikus film, de én szeretek mindenféle filmet megnézni, éppen úgy, mint Sanyi, és hiszem azt, hogy minden filmben van legalább egy mondat, amiért, vagy egy momentum, amiért megérte megnézni, akármilyen film is legyen. És itt a két gengszter beszélgetett, és az egyikük elkezdett filozófálni, és az egyikük kérdezett, a másik válaszolt, és az nem tetszett neki a válasz, és erre mondta az egyik a másiknak, hogy ha félsz a válaszoktól, ne tegyél fel rázós kérdéseket. Úgyhogy kérlek, tegyél fel rázós kérdéseket. Úgy értem, kötelező, mert az élet az valami hatalmas, sokkal több annál, mint aminek elsőre hisszük, ne elégedj, tegyél fel rázós kérdéseket, és ne elégedj meg akármilyen válaszokkal, legyél kritikus, és gyere el, és látogass meg minket, és beszélgessünk, vagy hogyha olyan helyen laksz, hogy nincs közösséged, csináltunk már ilyet, akkor lehet, hogy meglátogatunk, vagy ha többen vagytok, nincs tanításotok. Így alakult a pécsi, a debrecen és a zentai gyülekezet. Hogyha Pécs közelében laksz, és szeretnél Bibliát tanulni egy hiteles pásztortól, akkor szólj nekem, és megadom a pécsi gyülekezet címét. A Debrecenben van egy, Debrecenben, Miskolcon is van gyülekezet. Kérlek, szólj nekem, hogyha szeretnél közösségbe járni. Ismerem a lelkészt, fantasztikus. Úgyhogy ne hagyjuk benne az életbe azt a rengeteg dolgot, amit Isten oda készített nekünk. Vegyük ki belőle. Vegyük ki belőle. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és Isten áldjon bennünket. Jövő héten találkozunk.